Néhány hónappal azután, hogy Pál megírta az első tesszalonikai levelet, Pál írt egy második levelet, amit itt olvashatunk majd, ez a második tesszalonikai levél, ugyanannak a gyülekezetnek. Pál miután 3 hétig volt ezen a helyen a második missziós útja során, Tesszalonikában hirdette az evangéliumot, emberek megtértek, Pál tanítványozta őket, 3 héten keresztül öntötte beléjük, amit önthetett, és elüldözték onnan, már mind nem a tanítványai, hanem az ellenségei, és 3 hét után ott volt egy fiatal gyülekezet, akikért Pál aggódott, hogy hogy vannak, és miután el kellett hagyni ezt a helyet, írt egy levelet, ez az első tesszalonikai levél, és tudakozódott velük, hogy hogy vagytok. Visszaküldte ezt a levelet Timóteussal, az ő hű munkatársával, hogy híreket kaphasson felőlük. Olvastunk erről, hogy miről szól ez a levél, ugye megerősíti őket az alapokban, ami átadott, és egy nagyon sajátos témáról beszél nekik, ami úgy nevezünk, hogy elragadtatás, hogy Jézus második visszajövetele. Ebben erősíti őket, az ő reménységükben. Erről beszéltünk múlt alkalommal is, hogy föl fog hangzani a főangyal szava, az Isten harsonája, és elragadtatunk innen, elvisz minket Isten. Beszéltünk arról is, hogy azok, akik már elhunytak, hitben haltak meg, Krisztusban hívők, ők feltámadnak ugyanezen a pillanaton. És az Úrral leszünk örökké. Erről ez volt talán a legfontosabb üzenet az első tesszalonikai levélnek, és mégis volt szükség egy másodikra, mert bizonyos szempontból zavar támadt a hívők fejében pont ezt a témát illetően. Nem volt tiszta előttük. Pál említette az első Tesszalonika 5-ben azt, az eseményt, amit így nevezett, hogy az Úr napja. És ezzel kapcsolatban ilyen kuszasság alakult ki bennük. Erre rásegített az, hogy voltak levelek, amiket Pál nevében írtak, nem Pál írta, de mégis ráhivatkoztak, és hamis tanításokat terjesztettek. És ez eljutott Tesszalonikába is. Még ebben a levélben majd beszél róla, hogy még ha az én nevemben is írtak ellenkező dolgokat, mint én tanítottam, az nem igaz. Érkezett egy furcsa csoport Tesszalonikába, miután Pál már nem volt ott, és azt tanította a hívőknek, hogy ti már a nagy nyomorúság időszakában vagytok. Hogy az elragadtatás megtörtént, és itt maradtatok, pekjetek van, és most át kell mennetek a nagy nyomorúságon. És az hívők fejében ez zavart kell, tehát hogy nem értjük, mi ez az egész, miért megyünk ennyi nyomorúságon át? Isten már nem szeret minket. Úgy tűnt nekik, hogy lemaradtak az elragadtatásról. Nem, ez tök ciki lenne, ha így megtörténne velünk. De az a jó, hogy ez nem fog. És nem kell, hogy ebben éljünk, hogy hát valaki megy, valaki nem. Az elragadtatáskor minden hívő megy haza Istenhez. De ezek a hívő testvérek zavartak voltak. Olvassuk el, nézzük meg, hogy mit ír Pál, hogy helyre tegye őket. Első vers. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntene hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Pál úgy kezdi a levelét, mint amit már megszoktunk tőle, köszönti a gyülekezetet, kegyelem nektek és békesség Istentől, és utána megdicséri őket. Általában itt kezdi a leveleit Pál. Itt is ezt olvassuk. Megdicséri ezeket a hívőket, hogy a hitük egyre nő, és a szeretet gazdagodik közöttük. Nem tudom, mennyire ismerős nektek az, ahogy Pál az előtte, a első tesszalonikai levelet kezdte. Emlékeztek, az első Tesszalonika 1-3 volt a kulcsige verse a levélnek, ami felosztja ezt a levelet nekünk részekre. Pál megdicséri a tesszalonikai gyülekezetet abban, hogy a hitük által munkálkodnak, a szeretetben fáradoznak, és hogy élő reménységgel várják vissza Jézust. Ez volt az a 3 dolog. A hitükben munkálkodnak, a szeretetben fáradoznak, és reménységgel várják Jézus visszajövetelét. Nézd meg újra az első Tesszalonika 1-3. Milyen érdekes, hogy itt ebben a levélben 2 dolog érdicséri meg őket. Hogy a hitük egyre növekszik, és a szeretet egyre gyarapodik. De egy dolgot nem találunk itt. A reménységet. Úgy tűnik nekem, hogy a hitükben erősödtek, a szeretetben gyarapodtak, de valahogy a reménységük már nem volt ott. Ott volt egy zavar a fejükben Jézus visszajövetelével kapcsolatban, és valahogy a reménységük elillant. A reménységük elillant. Egy évvel korábban várták Jézus visszajövetelét, és Pál megdicsérte őket érte, és most mintha elvesztették volna a reménységüket. Azt mondja az 1 Korintus 13, hogy a végén marad a hit, a reménység és a szeretet. És e három közül a legfontosabb a szeretet, a legnagyobb. A hit, a reménység és a szeretet. De itt Tesszalonikában, mintha a reménység elillant volna a szívekből. Azért nagyon fontos ez, mert amikor hitben gyarapodunk, a hitünk által a múltunk számunkra rendeződik. Hit által tudjuk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk megbocsájtatott, és nem kell cipelnünk a bűnünket. Nem kell a múltnak a terhei alatt élnünk, ezt hit által éljük meg. Jézus, a te befejezett kereszted elég volt az én bűneimre. Új életem van. A másik, a reménység. A reménység által lesz a jövő számunkra egy jó dolog. A reménységünk van a jövőben. A reménység a Bibliában nem azt jelenti, hogy hát igazán remélem, hogy ez meg fog történni. Tényleg remélem. Nem, a reménység a Bibliában azt jelenti, hogy bizonyosságom van valami közelgő jó felől. Ezt jelenti a reménység a Bibliában. Én bizonyos vagyok afelől, hogy Jézus jön vissza, értem. Hit által rendezhetem a múltamat, reménység által lehet a jövő számomra vonzó. És az a hívő, akinek a múltja nem terheli az életét, akinek a jövője nem aggasztja őt, az az ember tud szeretni a jelenben. Aki le van terhelve a saját bűnei miatt, a saját károsztatott dolgaiban jár, ő nem fog tudni más szeretni, hiszen nem éli meg Isten szeretetét. Az az ember, aki nem várja sóvárogva a jövőt, mert inkább fél tőle, aggasztja, és nem reménységgel gondol előre, az sem fog tudni szeretni, mert az élet dolgai túlságosan leterhelik. A saját dolgaival van elfoglalva. És Pál azért törődik ezzel a tesszalonikai gyülekezettel, ezzel a témával ilyen sokat, hogy rendben legyen a hitük, rendben legyen a reménységük, hogy a szeretetük is rendben lehessen. Én alig várom, hogy mi növekedjünk szeretetben, és tudom, hogy ez a terület, amiről ma szó lesz, a reménység, Jézus visszajövetele, segít minket ebben. Hogy a jövőképünk le legyen tisztázva, hogy a jövőnk ne félelmet keltsen bennünk, hanem szabadon mehessünk előre, és a jelenben tudjunk szeretni. Itt a tesszalonikaiak fejében, a hívők fejében zavar volt, és a reménységük ettől elillant. És így folytatja Pál éppen emiatt, épp úgy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldözést és nyomorúságot elviseltek. Pál azt mondja, hogy mi büszkék vagyunk rá, ahogy ti álhatatosan, mászval türelemmel, és példamutató módon megélitek a nehézségeket, a gyötrelmeket, a nyomorúságot. Ezeknek az embereknek ott Tesszalonikában azt tanították, hogy ti már benne éltek a nagy nyomorúságban. És Pál apostol meg azt mondja, hogy én büszke vagyok arra, hogy ahogy ti átélitek, megélitek, elhordozzátok, elviselitek ezeket a nehézségeket, nyomorúságokat. De nem a nagy nyomorúságot. A nagy nyomorúság egy határozott 7 évre szóló időszak, ami az elragadtatás után kezdődik. Annak az időszaka, amikor Isten önti ki a haragját erre a földre, egy olyan helyre, ahol elutasítják Krisztust, egy bűnös, Krisztus elutasító világra. De mi nem ebben élünk most. Lehet, hogy a világ ilyen, de ránk nem Isten önti ki a haragját. Mi nem Isten harangját éljük meg. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De nem Istentől jön ez a nyomorúság. Pál azt írja a tesszalonikaiaknak, hogy büszke vagyok rátok, ahogy átélitek ezeket a nyomorúságokat. Példamutató módon élitek ezeket át. Türelemmel és hittel álltok Jézusban. Elviselitek ezt. Abban a pillanatban, amikor egy keresztény életből kiveszed a reménységet, kiveszed azt, hogy merre tart a mi keresztény utunk, és egy keresztény megél nehézségeket reménység nélkül, abban a pillanatban az élet olyanná válik, hogy vagy elviseled, vagy nem. Maximum idáig tudsz jutni. Reménység nélkül a keresztény élet, hát igen, elviselem. Valahogy átjutok rajta. De az öröm hol van benne? Hol van a célunk? Hol van az a lelkesedés, amivel tudunk futni, ha nincs reménységünk? Elvesztették a nagy képet Tesszalonikában. És nem tudom, hogy te azzal jöttél le, hogy ott van előtted a nagy kép, de szeretném, hogyha Pál levele a tesszalonikaiaknak lefestené nekünk ezt a nagy képet. Így folytatja Pál. 5. vers. Ez annak a jele, hogy így elviseltétek a nehézségeket, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Ez annak a jele, hogy igazságosan fog ítélni titeket, amikor méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Micsoda, Tamás? Ez a szenvedés annak a jele, hogy mi méltók vagyunk Isten országára. Méltónak talált Isten arra, hogy ezért az ő országáért mi szenvedjünk. Nem ezt mondja Pál? Mit mondott Pál Timóteusnak? Azt olvassuk a 2 Timóteus 3.12-ben, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni ezen a világon, nekik nyomorúságuk lesz. Isten mindannyiunkat méltónak nyilvánította arra, nem méltónak talált, méltónak nyilvánította arra, hogy az ő országába tartozzunk. Amikor megtértél, akkor Isten országának része lettél. És Isten méltónak nyilvánít minket arra, hogy ezért átengedjen küzdelmeken. Ez Isten országának a része itt most. Sokszor veszem észre azt, hogy úgy imádkozom, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy elkerülhessem a küzdelmeket. Elkerülhessem a nyomorúságokat. Elkerülhessem a próbákat. Jön valami nehézség, és tudom, hogy következik a naptárm, és most gyere vissza, Uram. Tökéletes időpont lenne az elragadtatásra. Uram, hadd ne kelljen ezen a nyomorúságon átmennem. Ha benne vagyok, akkor még kérlek, Uram, szabadíts ki, vegyél ki ebből, legyen vége. De valójában, amikor az ördög támad engem, küzdelembe vagyok, próbába vagyok, vagy éppen a világ nyomása alatt vagyok, és azért imádkozom, hogy Uram, vegyél ki, szűnjön meg, ne is kelljen átmennem, lehet, hogy pontosan az ellen imádkozom, amit Isten cselekedni akar az életemben. Nincs más mód számunkra, hogy kifejlődjön bennünk Krisztus jellemvonásai, csak így. Nincs más mód. Csak úgy, ha átenged minket Isten ilyen próbákon. Ha szeretnél hasonlítani Jézusra, akkor át kell menned nehézségeken. Én néha nagy lelki pillanatomban mondom Jézusnak, hogy Uram, én szeretnék egy drága szolgálód lenni, egy kincsed, egy drága köved, akit használsz, aki ragyog neked. Egy drága kő. Tudod, hogy miből van a gyémánt? A gyémánt egy egyszerű széndarab, ami egy bizonyos időszakig megél hatalmas nyomást, nagy hőmérsékletet, tüzes hőmérsékletet, és ezen a helyen formálódik át, változik meg a szerkezete, és lesz belőle gyémánt. Egy ragyogó, csillogó égkő. Ha ezen nem megy át, akkor egy vacak széndarab. Isten tudja, hogy az életünknek át kell mennie nehézségeken. Át kell mennünk a tűzön. Át kell mennünk a próbán, hogy az életünk egy ragyogó égkő lehessen. Ezt mondja Péter is, hogy a ti hitetek olyan legyen, mint a tűzben próbált arany. Jakab írja ezt, hogy nem, Jakab írta. Péter mondja azt, hogy testvéreim, ne lepődjetek meg, hogy különböző próbákba estek, mintha valami furcsa dolog történne. Isten minket méltónak nyilvánít arra, hogy megéljünk küzdelmeket az ő országáért. Csak az a baj ezzel, tesóm, hogy ezt elméletben én nagyon jól tudom. De gyakorlatban olyan sokszor nem. És ezért imádkozom olyan sokszor, hogy Uram, kérlek, vegyél ki ebből a próbából. Szabadíts ki ebből a nehézségből. De Tamás, ez teljesen logikus, hogy ezt kéred. Persze logikus, de nem biztos, hogy helyes. Valójában egy bölcs ima az, ami nem mondja meg Istennek, hogy mit csináljon, hanem azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Nagyon lassan-lassan formálódik az imám, és néha meg tudom mondani Istennek, hogy Uram, kérlek, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, mint te. Túl sokszor próbálom irányítani Istent. Megmondani neki, hogy mit kéne csinálnia. Hát ez a nehézség, ez útban van, Uram, ez nem való. Na, légy szíves, vedd el. Add nekem ezt, vigyél oda, gondoskodja arról, használjét. És ez az ima, ez nagyon fárasztó. Mert úgy tűnik számomra, mintha meg kéne győznöm Istent valamiről, amiről én tudom, hogy jó, de ő még nem győződött meg róla. Mint hogyha én többet tudnék Istennél, hogy mi jó nekem. Ekkora puta vagyok. És az a béna ebben, hogy néha Isten megengedi, hogy az legyen, amit kérek, és akkor megtapasztalom, hogy ez egyáltalán nem az, amire a lelkem sóvárog. Nem elégít meg az, amire én gondoltam, hogy jó lenne nekem. Valójában észrevetted már, hogy nem tudjuk, hogy mi jó nekünk? Észrevetted már? Van elő egy történet, egy kínai ember története, aki ez odajön a szomszédja, és mondja neki, hogy barátom, láttam, hogy ma elszaladt a lovad, hogy elvesztetted, hát nagyon sajnálom, ez egy rossz hír. Mire mondja a kínai ember neki, hogy honnan tudod, hogy ez rossz? Másnap a ló visszajön, a szomszéd átjön, hogy barátom, láttam, hogy meglett a lovad, ez nagyszerű. Mire a kínai ember, honnan tudod, hogy ez jó hír? Harmadnap jön át a szomszéd, és látja, hogy a kínai ember fiának a lába be van gipszelve. És kérdezi, mi történt? Hát, fölült a lóra, ami tegnap visszajött, leesett és eltörött a lába. Hú, nagyon sajnálom, ez rossz hír. Honnan tudod? Eltelik egy hét, arra jön egy tábornok, aki éppen folyó háborúba gyűjt katonákat, és elviszi a fiatalokat, de a kínai ember törött lábú fiát nem viszi el. Mit kezdhet vele a hadseregben? Jön át a szomszéd, hú, nem vitték el a fiadat, mit csinál mázli, ez nagyszerű. Honnan tudod, hogy ez jó? Egy héttel később hallják a híreket, hogy a háborúban nagy sikert arattak a tábornok katonái, és senki nem halt meg, mindenki megúszta, viszont hatalmas győzelmet szereztek, és ezért mindenki jutalmat kap, minden katona kap 50 hektár földet, hogy művelje ingyen. Jön át a szomszéd, hú, nem volt ott a fiad, mit csinál a pek, ez nagyon ciki, te nem kaptál semmit. Honnan tudod, hogy ez rossz? Egy évvel később hallják, hogy ezen a földön, ahol ez a győzelem volt, szárazság volt, éhínség ütött ki, és az emberek egymásnak estek, és sokan meghaltak. Erre jön a szomszéd, és mondja, milyen jó, hogy a te fiad nem volt ott. Hogy nem sérült meg. Honnan tudod, hogy ez jó? És folytathatnám még. Itt ülnék reggelig, és ja, most már értjük, Tamás, értjük. Mondja még. Ki az, aki szeretné, hogy mondjam? Gyertek közelebb. Szerintem értitek. Nem? Észreveszed, hogy nem tudjuk, hogy mi jó nekünk? Nem tudod, hogy mi jó neked. Mert mi az orrunkig se látunk. Nem látjuk a nagy képet. De hirtelen rávágjuk valamire, hogy ez nem jó, Uram, vedd el. Vagy valamire, hogy az nagyon kell nekem, Uram, azt add meg. És közben nem tudunk úgy imádkozni, hogy tudnánk, hogy jó dolgokat kérünk, butaságokat kérünk sokszor. Ez a munka kell nekem, ez a társ kell nekem, ez a megoldás kell. És közben Isten azt mondja, jobb majász, ha azt nem adom meg, amit most kérsz. Hány lányért imádkoztam én már egyedülállóként, hogy Uram, ő a tökéletes társ. És most meg, ó, drága Jézus, köszönöm, köszönöm. Olyan jó vagy, hogy nem kaptam meg. Ez lenne a jó neked, mondja valaki. Honnan tudod? Honnan tudod? Javaslok egy másik fajta imát neked, amit én is tanulok, elárulom neked. Ahelyett, hogy megmondanánk Istennek, hogy mi a jó nekünk, mondjuk azt, hogy Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. Ahogy te akarod, az mindig, eddig is mindig a legjobb volt nekem. Csinál tovább, légy szíves, amit te elterveztél. Én nem tudom. Persze, jó dolog valamit kérni. Jakab mondja, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Kérjél dolgokat, de ne akadj ki, hogyha nem kapod meg. Mert lehet, hogy Isten egy olyan dolgot nem ad meg, ami kárt tenne neked. Elhiszed, hogy Isten mindig a legjobbját adja, és sose von meg jót tőlünk. Ha valami nincs most nekünk, arra nincs szükségünk. Jézus magából viszont mindent odaad nekünk. Rá van szükségünk. És ami szükségünk van az életben, azt ő megadja. De Tamás, én nem tudom, hogy mire van szükségem. Hát éppen ez az. Kérjél, és az eredményt bízd rá. Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. Van egy szerető bölcsapukánk, aki viszont pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És nem engedi magát manipulálni. És hidd el nekem, hogyha valamire nemet mond, az pontosan ugyanolyan válasz, mint ha valamire igent mond. Isten válaszolt neked, csak nemet mondott. Néha úgy gondolom, hogy Isten tanácsra szorul, és javaslok neki valamit, ami eszébe se jutott. Milyen jó lenne, ha ez például történne. És Istennel van olyan jó kapcsolatunk, hogy ő meghallgat. Végül, jó, Tamás mond. Est úr rajta mondta, hogy milyen okos vagy, és utána beszélgettünk. És, de jobb, ha nem teszi azt meg. És én örülök, hogyha valamilyen dologra így nem érkezik válasz, amikor lelki állapotomban vagyok. Mert tudom, hogy nem jót kértem. Vannak dolgok, amit Isten még nem ad oda, vannak dolgok, amiket nem is akarod adni. Vannak dolgok, amit majd később fogod adni. Vannak dolgok, amit most egy időre elvesz, van egy dolog, amit egy idő után visszaad. Ezeket Isten tudja. És őt mindig a szeretete motiválja. Mindig. Ő tudja, mi a jó nekem. És hogyha ezt elhiszed velem együtt, akkor az ima megváltozik. Máshogy fogsz imádkozni. Uram, tedd, amit szeretnél, csináld úgy. Ezek a tesszalonikai hívők ott voltak, és Pál ír nekik, és elcsüggettek. Ez a sok nehézség, azok üldöztetés, és Pál ír nekik, hogy testvéreim, ez nem a nagy nyomorúság, ezek a próbák, de Isten munkálkodik bennetek. Isten a legjavát adja nektek mindenkor. Ami történik, az igazolja, hogy Istené vagytok. Pál szól a másik oldalról is, nézd meg a 6. verset velem. Azt írja itt. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. Voltak ezek a drága tesók ott Tesszalonikában, akik sok üldöztetést és nehézséget éltek át, és Pál azt írja nekik a gyötrőikről, hogy majd gyötrődni fognak. Igazságos dolog az Isten előtt, hogy a gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. Tudod, hogy Isten igazságos? Isten igaz. Azt írja a Zsoltárok könyve, hogy igazság és jog az ő trónjának támasza. Isten előtt nem mondhatja valaki, hogy na, az nem fair. Nem voltál igaz hozzám. Isten igazságos, és az ő gyermekeinek a gyötrőit gyötrelemmel fizet nekik. Átengedi őket majd a nagy nyomorúságon. Honnan tudod, Tamás, hogy itt a nagy nyomorúságról van szó? Elmondom, röviden. Igazságos dolog az Isten előtt, ahogy itt fogalmaz Pál. Ugyanezt a kifejezést találjuk az 1 Mózes könyvében, az első Mózes könyvében, a 18. fejezetben. Ott van egy beszélgetés Ábrahám és Isten között. Már nem olyan rég idéztem ezt nektek. Ahogy szól Isten Ábrahámhoz, hogy el fogom pusztítani Szodomát az ő bűneik miatt. És Istennek ez a terve, és Ábrahám közeledik Szodoma felé, és Szodomában lakott Lót, Ábrahám unokatestvére. És Ábrahám elkezd érvelni Istennek, hogy Uram, ez nem igaz dolog, nem egy igazságos dolog elpusztítani egy várost, amikor ott igazak vannak. Elpusztítani a bűnösököt az igazakkal együtt. Emlékeztek erre a részre? És azt mondja Ábrahám, hogy ha van ott 40 igaz ember, Uram, akkor nem teheted meg, nem igaz dolog, hogy elpusztítod őket a bűnösökkel. És mondja Ábrám, vagy mondja Isten Ábrámnak, hogy nem, akkor nem fogom elpusztítani. Mennek egy kicsit tovább. Ha van 35, Uram, ha van 35 igaz ember, akkor is elpusztítod? És így mennek le szépen, bocsánat, 50-ről kezdik, aztán 45, 40, 35, 30, 20, és Ábrahám még a végén, Uram, még egyszer hadd szóljak, többet nem fogok. Ha van 10 igaz ember, akkor is elpusztítod? Igazságos dolog elpusztítani őket a bűnösökkel együtt. Nem fogom elpusztítani, mondja Isten Ábrahámnak. Megérkeznek Szodomába. Ábrahám azt hitte, hogy ezen a helyen él legalább 10 igaz ember, de még annyi se élt. És Isten elpusztítja a várost. De tudod, mi történik előtte? Oly fontos dolog. Annyira fontos ezt tudnunk. Mielőtt Isten kiöntötte az ítéletét erre a helyre, ami majd a nagy nyomorúság képe is, kiönti Isten az ítéletét. Tudod, mit csinált? Elvitte az igazakat a városból. Kihívta Lótot és családját a városból, hogy el kell innen mennetek, mielőtt megjön az ítélet. És fizikai erővel kivette onnan Lótot, a családjával együtt. Amikor Isten haragja kiárat, az igazak nem voltak ott azon a helyen. És ez a mi elragadtatásunkról szól. Mielőtt kiáradna Isten ítélete erre a helyre, Isten elvisz minket innen. Nem árad ránk ki Isten haragja. Pál ír ennek a tesszalonikai gyülekezetnek, akik nagyon nehéz helyen éltek. Nyomorúságok között, üldöztetések között. A világ nyomása rajtuk volt. De arról ír, hogy ez nem a nagy nyomorúság. Isten elvisz titeket innen, mielőtt megjönne az ítélet. Gondold végig, testvérem, én tudom, egyenként tudom némelyiktökről, hogy nehézségeket éltek meg, hogy nagy küzdelmekben vagytok az élettől, a világ nyomása rajtatok van, de gondold végig ezt a jó hírt, hogy mielőtt valóban az ítélet eljönne, téged hazavisz Isten. Lehet, hogy most nehézségeket élsz át, és akik gyötörnek téged, azok meg vígan élnek. De ők átmennek az ítéleten, te meg nem. Te mész haza a mennybe, ők meg gyötrődni fognak. Ez a nagy kép. Erre kell emlékeznünk. Ó, Uram, te igazságos vagy. Megfizetsz azoknak, akik bántanak minket. Isten mindig igaz módon cselekszik. Kivesz minket, mielőtt kijönteni a haragját, és nézd meg a 6. verstől tovább. Újraolvasom, mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy a gyötrőinknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Fú, ezek nagy dolgok. Itt a földön sokszor mi hívők a rövidebbet húzzuk. Úgy mondja azt a magyar szépen, hogy szemesnek áll a világ. A szemes a bűnös egyik alternatívájaként szerepel itt. Aki csal, jobban jár. Aki puskázik a vizsgán, jobb jegyet kap, ha nem bukik le. Aki puskázik és csal, az előrébb jut, mint aki nem. Rendben van ez így. És ugye mi keresztények vagyunk, mi tisztán akarunk élni, mi nem akarunk csalni, mi nem akarunk puskázni, mi nem akarunk átverni másokat, de érezzük, hogy ezáltal a rövidebbet húzzuk itt. Ők kapnak egy ötöst, puskázom, még egy alig görbülő kettest, mert mi tanultunk. Nem mondom, hogy kiről beszélek. Nem olyan rég beszélgettem itt valaki. A csaló kapja a jó jegyet, aki tanult, meg alig megy át. Ez nem fair. Én csalódott vagyok. Mondhatnád. Pál meg azt mondja, hogy nyugi. Nyugi. Nézd meg a nagy képet. Amikor Jézus visszajön, akkor minden egyenesbe kerül. Ott már nincs susmus. Ott már nincs, jaj, én azt nem úgy gondoltam. Amikor Jézus visszajön, akkor minden egyenesbe kerül. Mindent rendbe rak. És azt mondja Pál, erre hivatkozva, hogy tesóm, nyugi. Higgadj le. Amikor az Úr visszajön, akkor bosszút áll az igazságtalanságokért. Ha látod a nagy képet, akkor nem csüggedsz el. Én azon gondolkodtam, hogy hányszor haraggal tört el az, amikor átvernek engem, amikor becsapnak. Nem kell ehhez nagy dolognak történnie, elég, ha vezetek, és úgy érzem, hogy valaki letol az útról, és utána tovább száguld, és én még gondolkodom, na most én mutatom meg neki, csak az én autóm nem tud olyan gyorsan menni, és majd ha újra találkozunk, és haragszom, dühös vagyok, és bosszút akarok állni. De ha értem ezt a képet, hogy Isten fog bosszút állni, akkor igazából meg tudok változni. És azt mondom, hogy majd Isten megfizet neked. De az az érdekes, hogy ezt a hozzáállást se látom az Úrtól. Hogy na majd. Emlékeztek, mit mondott Jézus a kereszten? Az ő gyötrőinek mit mondott? A fülük hallátára azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik. Hogyha én megértem, hogy mi vár rájuk, azokra, akik engem gyötörnek, akik nekem szenvedést okoznak, azok, akik nagy pozícióba kerültek, és lenyúlják a pénzt az országtól. Akkor lehetne bennem egy ilyen reakció is, de hogyha értem, hogy mi a nagy kép, akkor azt mondom, hogy Uram, én sajnálom ezeket az embereket. Ezek az emberek gyötrődni fognak, és azt mondja az ige, hogy örök szenvedésen lesz részük, mert elutasították a megváltót. Amikor Jézus visszajön, akkor kiegyenesíti a görbült utakat. És ezek az emberek, ezeknek imára van szükségük. Azt írja Péter Jézusról, hogy amikor gyalázták őt, ő nem viszonozta, hanem rábízta arra, aki igazságosan ítél. Én nem tudom, hogy ki az az ember, aki így beugrik neked, hogy az ő az én gyötröm, lehet, hogy a főnököd. Reméljük nem a pásztorod. A főnököm, hát ki lenne más, hogy valaki ott fönt. Imára van szükségük. Uram, mentsd meg őket, különben örök kárhozat vár rájuk. Azért ez húzós, nem? Örök kározat. De ha belegondolok, az az út, amin járnak most, azon az úton jártam én is. Én is gyötörtem másokat az életemmel. Én is kárt okoztam másoknak. Ha én fair dolgokért kiálltok, azt mondom, hogy Uram, tegyél igazságot, akkor tudom, hogy mit mondok. Mert ha igazságot akarnék, akkor nekem is az a kározat járna, mint nekik. Nem lehetek felháborodva azon, ahogy élnek. Mert nincs más választásuk. Én nem felmentem őket. Csak azt mondom, hogy a mi hozzáállásunk kell, hogy megváltozzon. Uram, irgalmazz nekik. Mert tudom, hogy mi vár rájuk. Jézus jön vissza, az igaz bíró, tűzlángjában, az ő angyalaival, a teljes hatalmával, és igazságot tesz. Bosszút áll. A bosszútól nem kell megijednünk. Isten természetének része az, hogy bosszút áll azokon, akik nekünk ártottak. Ez az ő természetének a része. Az övének, nem a miénknek. Amikor én bosszút állok, én nem hozok igazságos ítéletet. De odaadhatom neki, hogy Uram, te tegyél igazságot. Ő a bíró, és ő jön vissza. Nem vagytok hálásak azért, hogy a bűneitek megbocsájtattak? Hogy amikor Jézus visszajön, akkor az igaz bíró előtt mi nem a vádlottak padján fogunk ülni. Mert ülhetnénk ott. Teljes joggal. És nincs feljebb viteli bíróság, nincs fellebbezés. Isten ítélkezik. Én annyira örülök, hogy a kereszt váltsága az enyém. De Tamás, annyi nem fair dolgot látunk a világban. Szerinted fair dolog volt Krisztusnak meghalni helyettem? Az, aki bűnt nem ismert, én értem halt meg a kereszten, mint egy bűnös ember. Na ez nem fair. De ez a kegyelem. Hogy egy bűnös helyén meghal az igaz, hogy az ő igazsága az enyém lehessen. Hogy én megmenekülhessek. És Jézus annak a csalónak az életéért is meghalt, aki engem átvert. Annak a betörőnek az életéért is, aki tőlem ellopott valamit. Azért az emberért is, aki nekem fájdalmat és kárt okozott. A kegyelem Isten részéről számukra is elérhető. Én kérlek, hogy kezdj el máshogy gondolkodni. Hogy amikor zajlanak a dolgok a világban, kinyitod a tévét, látod a híradót, hallod a híreket, ugye átéled, hogy mit tesznek az emberek körülöttünk, akkor ne felháborodj, ne elcsüggedj, hanem kiálts, hogy Uram, ments meg ezt az embert. Ezt én is tanulom, megmondom nektek. Mert nem ez az első reakcióm. De pont azért nem, mert elfelejtem, hogy mi a nagy kép. A nagy kép az, hogy ő jön vissza. 9. vers. Ezek után majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, az ő dicsősége hatalmától. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadjátok bizonyságtételünket. Hányan olvastok ilyen református újfordítást, mint én? Hányan használtok Károlit? Ez ilyen közvéleménykutatás. Hányan használtok egyszerű fordítást? Na, akik Károlit és egyszerű fordítást használnak, észrevették, hogy ez az igevers teljesen máshogy hangzik. Nem azt mondom, hogy teljesen máshogy, de hogy lényeges különbség van, és elmondom, hogy miért. Így hangzik az egyszerű fordításban, a 10. vers. Azon a napon, amikor az Úr eljön, mindenki dicsőíteni fogja őt, mert látják majd dicsőségét azokban, amilyen az új fordítás azt mondja, Károli, a református, hogy azok között, Itt azt mondja, hogy azokban, akik teljesen őhozzá tartoznak. Mindenki csodálni fogja őt azok miatt, akik hisznek benne. Amiről itt Pál ír, beszél, az radikális. És én nem azért döntöttem úgy, hogy elhiszem, hogy ő bennük, mert két fordítás mondja egyel szemben, nem. Görögben azt mondja itt az ige, hogy ek a hívőkre, vagyis hívőkben, ez azt jelenti, Krisztus megdicsőül a hívőkben. Az idők végén Isten megdicsőíti önmagát mi bennünk. Ezen a világon nagyon sokszor milyen lúzereknek tűnünk. Hogy ja, te nem élsz ezzel a lehetőséggel? Én hívő vagyok. Hagyd, te nem csalt? Nem, én nem csaltam, én egyenes utakon járok. Hát, de béna vagy. De az idők végén bennünk Isten megdicsőül. És ők meg szégyenkeznek. Érted a különbséget? Ez most nem a mi időnk. Itt ez a világ, ez nem a mi sikerünknek a helye. Hogy a világ szerint sikeresek legyünk. Hogy le legyenek tőlünk nyűgözve. Hányan voltatok már egy nagy, híres, országos napilap címlapján, hogy ez az ember megtért, és Isten útján jár, és rendeződnek a dolgai, hogy házasságában munkálkodik Isten, és itt egy jó példa. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de nem találkoztam még veled így a címlapon. Nem ránk figyel a világ, hogy micsoda követendő példa, azt a mindenit, micsoda sikeres ember. Hanem sokkal inkább olyan példákat említenek, amire mi mondjuk, hogy mit keres ott? Ismerik az életét ennek az embernek? Hát ez követendő példa. De amikor Jézus visszajön, akkor mindannyiunkban Isten megdicsíti magát. Sőt, azt mondja itt a másik fordítás szerint mondom, mindenki csodálkozni fog rajtunk azon, hogy mit tett bennünk Jézus. Ez is nem semmi. Mindenki csodálkozni fog rajtunk. Azt a minden. Mit tett ezért Jézus? Milyen ember lett belőle? Ez a nagy kép. Erre felé halad a történet. Most előre tekertem egy kicsit a szalagot nektek, hogy lássátok, hogy mi van ott. És mondok neked egy segítséget döntéshozáshoz, ami nekem sokszor segít. Remélem, egy jó eszköz lesz. Amikor döntesz egy irány felől, gondold át, hogyha azon az úton elindulsz, és sokáig jársz rajta, hová fog vezetni? Hogyha egy bizonyos úton elindulsz, ha azt az utat, tehát járod, az hova fog vezetni? Ez segít nekünk a döntéshozatalban. Keresztény életben is, mert mi odaadtuk az életünket Jézusnak, azt mondtuk, hogy te legyél az Uram, az én királyom, én veled járok. Ha néha megnézünk egy napot az életünkben, azt mondjuk, hogy de ha látjuk a nagy képet, hogy hová vezet ez az út, akkor nem tévedtünk, látjátok? Ő jön vissza, és rendbe tesz mindent, sőt, megdicsőíti magát mi bennünk. A legjobb döntést hoztam, amikor melletted döntöttem, Jézus. Lehet, hogy vannak nagyon nehéz pillanatok, nagyon nehéz napjaim. De Uram, tudom, hogy ez az út hová vezet, és rendben lesz minden. Ezért aztán mindenkor imádkozunk, értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön, itt egy írásiban, a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk, és Úrunk, Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Pál imádkozik a testvérekért, Tesszalonikában. Tudja, hogy milyen küzdelmek és üldöztetések között élnek, és azt mondja, hogy legyetek méltók ahhoz az elhíváshoz, amit kaptatok. Na jó, de hogyan, Pál? Az elhívás már a miénk. Jézus jön vissza értünk, meg fog dicsülni bennünk. Éljetek méltón ehhez, na jó, de hogy? Azt mondja itt Pál, hogy töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel. Az az ember, aki tudja, hogy Jézus jön vissza. Aki előtt tisztul a kép, látja, hogy mi a nagy kép előtte. Az elkezd tudni gyönyörködni a jóban. a nehézségek között, a küzdelmek között. Aj, Tamás, ez annyira elvont, amit mondasz, hogy nekem most fáj valami, most küzdök. Pont erről beszélek. A mostani küzdelmek, a mostani nehézségek között a reménységünk megenged minket abban, hogy gyönyörködjünk a jóban. Egy ember, akit megérintett Isten jósága, és ezért sugározza Isten jóságát másoknak. Ezt a világot Isten el fogja pusztítani. El fog égni minden. Minket egy olyan országra váltott meg, ami tiszta. És a közelgő jóban gyönyörködhetünk. Isten jóságában gyönyörködhetünk. És Isten jósága itt van, a miénk. Azt mondja a római levél, hogy bármi történhet, semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban. Semmi olyan dolog nem történhet, ami ettől elszakít. Olvasd el a listát, hogy mi van ott, hát ha megtalálod a tiédet. Isten jósága miénk. És Isten megdicsül az életünkben azáltal, hogy mi gyönyörködünk ebben a jóságban. Lehet, hogy nehéz most, de Isten jó. Isten szeret engem. Ezt tanulom. És a következő dolog, amit itt mond, azt mondja, hogy a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus neve bennetek. A másik dolog, amit említ Pál, ez a hit erejéből való élet. A korintusiak tesszalonikaiak leragadtak a látható dolgokban, mert a reménységük nem volt ott. De az az ember, aki reménységgel él, az látja a nagy képet, a mellette ülőnek, aki nem látja, számára ez láthatatlan. Miről beszélsz? Miért vagy te ilyen vigyorgó? Nem ért valami nehéz? De én tudom a nagy képet is. Az, hogy Jézus szeret engem, hogy jön vissza, értem. Én látom a láthatatlant. A hitem által. Isten megmondta, hogy ez lesz. Így fog történni. Nem megyünk tovább. Én hadd mondjam azt nektek, hogy lehet, hogy te is olyan hívő vagy, olyan tesó vagy, hogy megszabtad Istennek az irányokat. Hát, hogy Uram, én így kinéztem magamnak, én erre szeretnék menni. Én javaslok egy jobb fajta közeledést az Úrhoz. Legyen az ima hálaadás. Legyen az ima egy köszönet. Legyen az ima dicsőítés. És kevésbé irányszabás Istennek. Kevésbé ötletadás a mi apukánknak. Lehet, hogy ma el kéne döntened, hogy azokban a dolgokban, amikben ma élsz, bízol Istenben. Hogy nem mondod meg Istennek, hogy mi lenne a megoldás. Hanem dicséred Istent a mostani körülményeidben. Ne érts félre engem, lehet kérni dolgokat Istentől. De még maga Jézus is azt mondta a Getsemáné kertben, hogy ha lehet, múljon el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És Isten megdicsőítette magát a fiában. Én ezt szeretném, hogy ezt megláthassuk mi is, hogy milyen az, amikor Isten megdicsőíti magát bennünk. Amikor ragyog rajtunk keresztül Isten. Ez általában nem a sima utakon zajlik, ez a nehéz utakon zajlik. Amin most átmész, az Isten engedélyével történik. Amikor ő visszajön, akkor viszont minden problémánk elrendeződik. Ha nem így gondolkozol, akkor össze fog szorulni a gyomrod, akkor álmatlanul forgolódsz majd éjszakánként, akkor előbb-utóbb szeded majd a nyugtatókat. De ha megérted ezt, hogy a szerető apukád mindenben abban motivált, hogy megáldjon téged, és a szeretetét kifejezhesse feléd, akkor meg fogsz nyugodni. Hogy Uram, én bízom benned. Nem értem, de bízom benned. Dicsőítelek. Legyen meg a te akaratod. Csináld úgy, ahogy te eltervezted. És az út vége az, hogy megdicsőíti magát. Én azt mondom neked, tesóm, hogy nyugi. Nyugi. És legyen az ima inkább közösség az apukával, mint egy irányítás, mint egy távirányítás a Istennek. Élvezd őt. Add át neki a felelősséget dolgokban, hogy Uram, én ezen nem tudok változtatni, te változtass meg. És hadd legyek partner ebben. Én várom Jézus visszajövetelét. Ilyen tanításokkal mindig eszembe jut, de újra és újra emlékeznem kell erre. Tamás, erről te elég sokat beszélsz, mondhatnád. Tudjátok, hogy miért beszélek erről ilyen sokat? Mert amint kimegyünk ezen az ajtón, beülünk az autóba, vagy hétfőn elmegyünk a munkahelyünkre, elkezd zúdulni ránk a világ. Pontosan az ellenkezője, amiről most beszéltem. Ezért kell ilyen sokszor erről beszélnünk, hogy erre emlékezzünk. Ezért jövünk az ige helyére, ezért jövünk dicsőítésre, hogy lássuk Isten nagy képét, az ő gondolatai legyen a mi fejünkben. Én javaslom neked, hogy amikor tanulmányozzuk ezt a 2 Korintusi levelet, akkor kérd Istent, kérd meg, hogy Uram, ezen keresztül engedd, hogy a szívemben tűz legyen, hogy várjam a te visszajöveteledet. Te tedd ezt oda. Ha ez kell nekem, én, Uram, tedd meg. Tedd bele a szívembe. Ami apukánk tudja, hogy mi jó nekünk. Én pásztorként mondom nektek, hogy kisgyermekeim, keressétek először Isten országát. És azon felül a többit ő megadja. Én ezt szeretném megtanítani a gyermekeimnek is. Nehéz lecke. Még nem is tínédzserek, de már nehéz lecke. Hogy keresd először az Istennek országát. És a többi megadatik. Nem akarok megbántani senkit, de látom, ahogy telnek az évek, hogy öregeztek. Gyorsan. Egyesek. Jézus jön vissza. Hamarosan otthon leszünk. Ez a nagy kép. Emlékezz. Jézus, köszönjük, hogy emlékezhetünk erre, Uram. Hogy kibontod előttünk a terveidet, Uram. Néha azt szeretnénk, hogy a holnapi nap tervét bontsd ki, hogy tudjuk, hogy mi lesz holnap. Hát azt nem tudjuk. De Uram, azt látjuk, hogy ez az út hol végződik. És hogy mi vár ránk. És Uram, micsoda áldás ez a reménység, Uram. Hogy nem egy napi küzdelmekben kell lennünk, csak ahol minden csak egy napra korlátozódik le, hanem Uram, mi láthatjuk a láthatatlant. És ennek függvényébe hozhatunk döntéseket. Uram, az az imánk, hogy formáld ki bennünk Krisztus jellemét. Használd a jelen nehézségeit, Uram, kérlek. És bárhogy gondoljuk, hogy nekünk jó, látjuk, hogy mi nem tudjuk, hogy nekünk mi jó. Kérlek, hogy taníts minket imádkozni. Hogy dolgokat át tudjunk adni neked, hogy elengedhessünk, hogy Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. Adjál bölcsességet nekünk, Uram. Adjál nekünk alázatot ehhez. Segíts nekünk, Uram, hogy emlékezzünk erre, hogy te jössz visszaértünk, és tényleg írd bele a szívünkbe, ne csak az elménkbe. Ne legyen úgy, hogyha az egy második Tesszalonika után máshova megyünk az igében, ezt elfelejtjük. Mi szeretnénk ezt a szívünkbe elrejteni. Hogy a hitünk növekedhessen, a szeretet egyre gyarapodhasson, és a feléd irányuló reménységünk pedig ragyogjon. Munkálkodj közöttünk, Uram. És te látod, hogy melyik emberi kapcsolatunk szorul erre, ahol úgy gondolunk, hogy valaki gyötör, valaki fájdalmat okoz, valaki kárt tesz nekünk, Uram. Taníts nekünk, hogy megváltozzunk, hogy ne akarjunk mi bosszút állni. Sőt, ne bosszúért kiáltsunk, hanem tudjunk kiáltani irgalomért. Uram, hogy folytasd a munkádat ezekben az emberekben, hogy ne vesszenek el. Mi is az ő útjukon jártunk, Uram. Tévelyektünk, mint juhok a pásztor nélkül. De Uram, te megváltottál, Uram, és ma már nem vagyunk árvák. Nem vagyunk a kározat fiai. Köszönjük, Uram, ezt a kegyelmet, Uram. Mi sem érdemeltük meg, ők sem érdemlik meg, de kérlek, mentsd meg ezeket az embereket körülöttünk. És használd az életünket, Uram. Dicsőj meg benne. Ragyogj rajtunk keresztül, Uram. Jézus, ez az imánk. Áld meg a közösségünket is most, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Jézus, a te nevedben imádkoztam. Amen. Isten áldjon. Maradj, amíg